A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy mit tanított Jézus a 10 parancsolatról. Ezt a témát azonban nem fejeztük be, úgyhogy ma vesszük a második részét, az 5-től a 10. parancsolathoz kapcsolódó Jézusi tanításokat, úgyhogy a témáink így egyel tolódnak, úgyis volt a májusi utolsó előadás, egy szabadon választott téma, így akkor eltolódnak. És már most az elején szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy most 3 hét múlva találkozunk, nem 2 hét múlva, hanem 3 hét múlva. Május 1-én nem találkozunk, hanem egy héttel később, tehát 3 hét múlva lesz, legközelebb ugyani délután. Tehát akkor, ha egy rövid pár pillanatra visszatekintünk az előző előadásra, arról volt szó, hogy Jézus abszolút megerősítette a 10 parancsolat tekintélyét és az érvényességét az újszövetségi korszakra nézve. Emlékszünk bizonyára rá, hogy Jézus beszélgetését idéztük fel a gazdag ifjúval, aki rákérdezett Jézusra, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus határozott válasza ez volt: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És mikor ez a fiatalember még visszakérdezett, hogy melyeket, akkor Jézus sorolt néhányat a 10 parancsolatai közül, amivel egyértelművé tette, hogy a 10 parancsolat az, amiről ő ezt mondta: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És kedves jelenlévők, ezt a mondatot nekünk is valahol mélyen az emlékezetünkbe kell vésnünk. Ezt Isten fia, a földre jött Isten fia mondta: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát ez vonatkozik arra is, hogy ebben az életben igazi boldog és teljes életünk legyen, és vonatkozik az örök életre Isten országában egyaránt. Tehát Jézus azt mondta, hogy a 10 parancsolat megkerülhetetlen a mi számunkra, és az élet legfontosabb útmutatója, vagy alaptörvénye, ha be akarunk menni az életre. És Jézusnak ez a kijelentése, azt hiszem, mindnyájunkat ösztönöz arra, hogy a 10 parancsolatot mélyebben tanulmányozzuk, és nagyobb figyelmet fordítsunk arra, hogy tényleg beteljesítsük ezt az igét, amit Jézus mondott: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Jézus arról is szólt, hogy mit jelent megtartani a 10 parancsolat parancsolatait. Az ő idejében sokan dicsekedtek azzal, hogy megtartják a parancsolatokat, és említettük, hogy ma is sokan elégedetten mondják, hogy hát ők az Isten parancsolatait megtartják, de ezt csak addig mondhatja az ember, amíg nem érti igazán, hogy mit jelent megtartani ezeket a parancsolatokat. Jézus azt mondta magáról, hogy ő azért jött, hogy a törvényt és a prófétákat betöltse. És én mondtam a múlt alkalommal, hogy ez a szó egy valóságos kulcs szó, hogy betölteni a törvényt. Ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat minden egyes parancsolatában rejlik egy erkölcsi alapelv, és ezt betölteni az azt jelenti, hogy színik, mint egy poharat színik tölteni. Tehát maradéktalanul azt az erkölcsi elvet megvalósítani a mi életünkben. Tehát nem éppen csak a tiltásnak a határvonalát át nem lépni. Szóval nem csak átmenni a negatív tartományba, hanem, hogy így mondjam, annak az erkölcsi alapelvnek a pozitív tartományát teljesen színik betölteni. Ezt jelenti a parancsolatoknak a betöltése. És Jézus ezzel kapcsolatban tette azt a nagyon komoly kijelentést: ha a ti igazságotok nem több, mint a farizeusok és az írástudók igazsága, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. És ugye a farizeusok és az írástudók igazsága, akik dicsekedtek azzal, hogy ők megtartják a parancsolatokat, pont annyi volt, hogy a negatív tartományból nem léptek ki. Tehát, hogy nem hágták át a parancsolatokat, de semmi ennél több. És Jézus azt is megfogalmazta, hogy két alapelvben összefoglalva, hogy mit jelent betölteni a parancsolatokat. Ugye ezek azok a hatalmas ígék, amelyekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy ezeket Jézus fogalmazta meg, igazából Jézus csak idézte az Ószövetségből. És ez mutatja, hogy már az Ószövetségben mennyire világossá tette Isten, hogy a 10 parancsolat nem csak annyi, hogy egy sereg tilalomfa, hogy ne tedd ezt, ne tedd ezt, ne tedd azt, hanem már az Ószövetségben ott volt, hogy milyen magasrendű erkölcsi törvény ez, ha valaki igazán betölteni kívánja. És ez a két alapelv volt, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, minden erődből. És a másik hasonlatos ehhez, mondta Jézus, szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt hiszem, hogyha ezt a két alapelvet világosan látjuk, akkor már mindegyikünk számára egyértelmű, hogy nem mondhatja egyikünk sem azt, hogy betöltjük a törvényt. Vagy hogy nem mernénk azt mondani, amit a gazdag ifjú, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, sem azt, amit a tékozló fiú bátyja mondott Krisztus példázatában, hogy én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Azt hiszem, nem mernénk a szánkra venni egyik vallomást sem, semmiképpen. János evangélium a 7. fejezetének a 22. verséből szeretnék még idézni csak egy kis rövid részletet. Itt Jézus a következő kijelentést tette a kortársainak, a hallgatóinak, tehát János evangélium a 7. fejezet 19. versében, a 2. mondatot olvasom a versben, ezt mondta Jézus, senki sem teljesíti közületek a törvényt. Én azt hiszem, hogy Jézus ma megállhatna itt közöttünk, vagy bármely embercsoportban, akár melyik templomban és a legvallásosabb emberek gyülekezetében, és ezt az isteni erkölcsi mérték oldaláról határozottan kijelenthetné mindenkinek. Senki sem teljesíti közületek a törvényt. Maradéktalanul tökéletesen az Isten mértéke szerint. Hát akkor fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért beszélünk a 10 parancsolatról. Hát ha ezt nem lehet betölteni, vagy Isten megállapítása szerint senki sem teljesíti közülünk, nagyon egyszerűen szeretnék erre válaszolni, önerőből lehetetlen teljesíteni. Pusztán emberi erőből lehetetlen teljesíteni. A gazdag ifjúval való beszélgetés úgy ért véget, hogy Jézus tanítványa is megriadva kérdezték Jézustól, Uram, kicsoda üdvözülhet tehát? A Jézus válasza pedig így hangzott, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, illetve így is lehetne fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy közületek senki sem teljesíti a törvényt, ez az emberi erőre vonatkozik. Mert a farizeusok emberi erővel próbálták teljesíteni a törvényt. De a törvény teljesíthető. Tehát Isten nincs ellentmondásban önmagával, mikor egyszer azt mondja, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat, utána pedig azt mondaná, hogy közületek senki sem teljesíti a törvényt. Ez nem azt jelenti, hogy ez lehetetlen, csak azt jelenti, hogy emberi erővel lehetetlen. Tehát, ahogy Jézus hozzátette, de Istennel együtt minden lehetséges. Tehát nem abban a szellemben beszélünk most a további parancsolatokról, hogy fogjuk meg és teljesítsük, mert pusztán emberileg ez lehetetlen. De azt a Jóisten feltétlenül várja tőlünk, hogy az elménkkel teljesen felfogjuk, teljesen egyetértsünk vele, és őt segítségül hívjuk, hogy megtartsuk. És Istennel együtt már lehetséges. Tehát Isten nem csak felszólított minket, hogy tartsd meg a parancsolatokat, hanem ő meg is adja hozzá a szükséges segítséget és erőt. Azután még arra is tegyünk egy utalást, hogy Jézus rámutatott arra, hogy mi a kapcsolat a 10 parancsolat első és a második kőtáblája között. Mert említettük, hogy az első 4 parancsolatot az Isten iránti erkölcsi kötelességeket foglalta össze így, hogy szeresd az Urat a te Istenet teljes elmédből, teljes szívedből, teljes lelkedből, és a második kőtáblát pedig úgy, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De tett még 2 kis megjegyzést, amikor ezt a 2 alapelvet elmondta, illetve idézte az Ószövetségből, ugyanis az első nagy alapelvhez, ami az első 4 parancsolatot foglalja össze, hozzátette, ez az első és nagy parancsolat. Ezt a kis mondatot a legtöbben úgy átugorják Máté evangélium a 22. fejezetében, de ott a 37. versben találjuk, pedig nagyon fontos, mert Jézus azt mondta az Isten iránti kötelességekről, az azokat összefoglaló alapelvről, ez az első és a nagy parancsolat. És amikor mielőtt elmondta volna az 5-től 10. parancsolatot összefoglaló alapelvet, akkor pedig ezt elvezette be, a második pedig hasonlatos ehhez. Tehát ebből a 2 rövid kis mondatából, amit Jézus hozzáfűzött az Ószövetségből idézett nagy összefoglaló alapelvekhez, mi megérthetjük, hogy Jézus azt akarta mondani, hogy ha az Isten iránti erkölcsi kötelességeket teljesítjük, ha az első 4 parancsolatot megtartjuk, mert ami az első és a nagy parancsolat, akkor a többi, a felebarát iránti parancsolatok magától értetődőek, könnyűek és természetesek lesznek. Tehát nincs más út a felebarát iránti parancsolatok megtartásához, mint hogy előbb az Istent kell szeretnünk, és előbb az Istentől kell megtanulnunk szeretni. Ez az, amit Jézus nagyon határozottan leszögezett. Ugye, amikor azt mondta, hogy a második pedig egyszerűen csak hasonlatos ehhez, már magától következik ebből. Szeretném ezzel kapcsolatban idézni János első levele 4. fejezetéből a 21. verset. János apostol, a szeretett tanítvány nagyon jól megértette azt, amit Jézus mondott, mert azután később ő ilyen megfogalmazásban mondja el ugyanezt a levelében. János első levele 4. fejezetében olvasom a 21. verset. Tehát János első levele 4. fejezet 21. vers. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Látjuk a kettő közötti kapcsolatot? Ezt mondja, az a parancsolatunk van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Mert abban a pillanatban neki testvére lesz a többi ember. És még megmagyarázza még tovább az 5., ugyanitt az 5. fejezet első versében. Ezt mondja János apostol, itt is a vers második részét idézem csak, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Tehát tulajdonképpen Jézus azt mondta, hogy mi tud minket igazán arra bírni, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. Ha az ember szereti a szülőt, szereti az Istent, és ezután az atya fiává lesz a többi ember. Amikor Pál a görögöknek beszélt az aténi Areopáguszon, amit megörökít az apostolok cselekedetei 17. fejezete, akkor ezt mondta nekik, Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Tehát ha az emberbe egészen mélyen rögződik ez, hogy minden ember az Isten teremtette maga képére és hasonlatosságára, akkor ha én szeretem a szülőt, és ha megjegyzem azt, hogy az Isten szeretet, akkor azt mondom, az Isten szereti ezt az embert, és neki ugyanúgy teremtménye, mint én, nekem pedig atyám fiam, mert Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Nincs más eszme ezen kívül, ami az embert komolyan arra tudná bírni, hogy mint a testvérét fogadja el a másik embert. Olyan sokszor segít az embernek, mert el kell ismernünk, hogy találkozunk sok nagyon furcsa emberekkel, vagy sokszor nagyon nehezen elhordozható emberekkel, és az átlag ember hogy is szokta rangsorolni az embereket. Vannak, akiket kedvel, akik közel állnak hozzá, aztán vannak mások, amiket tisztel valamiért, vagy valamit elismer náluk, de mondjuk nem szereti őket. Aztán van egy harmadik kategória, akiket mondjuk elvisel, eltűr, de közömbösek a számára, és aztán van egy kategória, akiket abszolút embernek se tart, akiket ki nem állhat, akiket elviselhetetlennek tart, akikkel nem bánná, hogy mi történik, jobb lenne, ha nem lennének. Tehát általában így kategorizál az átlagember. De amikor valaki szereti a szülőt, az Istent, a Teremtőt, és megérti, hogy az Isten szeretet, akkor hatalmasat segít, hogy az ember végig gondolja, ez a nagyon furcsa ember, vagy ez a nagyon visszás ember, vagy ez a nagyon mélyre süllyedt, vagy tönkrement ember, ő is az Istennek a teremtménye. És mint ahogyan egy földi szülő még az eltévejel a gyerekét is szereti és szánja, az Isten teljesen más érzésekkel viszonyul hozzá. És akkor az ember ilyesmit mond magának, hát ha az Isten őt is szereti, ha az Istennek ő is fontos. És ehhez még hozzájön a megváltás titka, ugye, amikor azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten a világot, és ebben minden ember benne foglaltatik. Hogyha valaki hisz ő benne, és ez teljesen mindegy, hogy ki ez a valaki, melyik ebből az ember rengetegből el ne vesszen, hanem az ő egyszülött fiát adta érte, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor az ember minden emberre úgy tekint, ahogy az Isten. Hogy az Isten benne is egy elveszett fiút lát, az Isten szülői szeretettel viszonyul hozzá is, az Isten úgy nézi, nem azt, ami most, hanem ami lehetne, ami ugyanez az ember lehetne, ha az Isten meg tudná gyógyítani, ha az Isten helyre tudná állítani, hogyha elő tudná hozni belőle azokat a pozitív tulajdonságokat, amiket lehetne. De ez egy teljesen más szemlélet. És ezért nagyon véssük az emlékezetünkbe Jézusnak a tanítását, hogy hogy az első és a nagy parancsolat szeretni az Isten. De ha ezt a parancsolatot komolyan veszed, ha kimerjük ejteni a szánkon, hogy én szeretem az Istent, akkor én nem tagadhatom meg egyfele barátomat sem. Mert ahogy János apostol mondja, aki szereti a szülőt, az szereti azt is, aki attól született. Ha az Istennek mindenki teremtménye, és Krisztus a megváltást minden emberért, a megváltás áldozatát minden emberért hozta, akkor számomra nincsen furcsa, nincsen elviselhetetlen, nincsen utált, nincsen gyűlölt ember, mert teljesen másképpen gondolkodom. És még egyszer mondom, nincs a világon még egy alapelv, ami az embert így hozzá tudna segíteni ahhoz, hogy magától értetődő legyen neki, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Hogy ez a gondolkozásának, az életének és a cselekvésének a törvénye legyen. Ugyanez jutott kifejezésre abban is, amikor Jézus ezt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ugye ez János evangélium a 14. fejezetében találjuk, a 15. és a 25. versben. Van itt különbségtétel a parancsolatok között? Nincs. Akkor ebben benne van minden, igaz? Benne van az is, ami mind a fele barátra vonatkozik. Az, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Tehát, mintha csak a Jóisten azt mondaná, azt mondod, hogy szeretsz engem? Ha ez igazság a szádon, akkor szeress fele barátodat, mint magadat. Akkor ezt egyszerűen nem kerülhet ellentmondásba azzal, hogy te nem tudod elviselni a te fele barátodat, vagy nem tudod szeretni. És ugyanezt találtuk a 10 parancsolat második parancsolatában, amivel a múltkor foglalkoztunk, amikor így fogalmazott Jézus, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ja, mondtam a múltkor, hogy véssük a emlékezetünkbe, hogy a szeretet szó benne van a 10 parancsolatban itt, a második parancsolat indokolásába. És benne van az, hogy ezt a parancsolatot igazán csak azok tudják megtartani, akik szeretik az Istent. Ugye, ahogy azt mondja, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Természetesen, amikor ezzel az alapelvvel találkozunk, amit Jézus kimondott, hogy az 5-től a 10. parancsolatot ez az alapelv foglalja össze, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, akkor mi is kicsit úgy járunk könnyen, mint egy törvénytudó, aki egy más alkalommal szintén feltette Jézusnak a kérdést, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, de abban az esetben Jézus nem maga foglalta össze a törvényt, hanem visszakérdezett rá. Azt mondta, hogy törvénytudó vagy, hogy van a törvényben, mint olvasod, mondd meg te. És ez a törvénytudó pontosan ezt a két alapelvet, ugyanezt a két alapelvet emelte ki az Ószövetségből, amivel Jézus is összefoglalta a 10 parancsolatot. De olvasom Lukács evangélium a 10. fejezetéből, hogy amikor Jézus meghallgatta a feleletét, és helyeslően, egyetértően ennyit mondott neki rá, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz, akkor ez az ember egy kicsit megijedt. Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvasom. Így olvasom Lukács evangélium a 10. fejezetéből. Tehát a 28. versben találjuk Jézus helyeslését. Jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. És a 29. vers, az pedig igazolvani akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Azért mondom, hogy egy kicsit megijedt, mert Jézus azt mondta, ezt cselekedd és élsz. És akkor azt mondta, hát ugye én magam mondtam ítéletet magamra, hogy ez a törvény lényege, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És hát azzal igazolni akarta magát, de ki az én fele barátom, mintha csak azt akartam volna mondani, de ugye ez nem kivétel nélkül minden emberre vonatkozik. Hát kérek valami megszorítást, vagy valami engedvényt, hogy hát mégis mit kell ezen érteni, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És azt hiszem, a legtöbben a jelenlévő közül ismerjük, hogy Jézus válasza most már nem egy mondat vagy egy kijelentés volt, hanem elmondta az egyik leghíresebb példázatát, az irgalmas samaritánus példázatát. És Jefferson, aki az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt egy ideig, és gyönyörű szépen fogalmazta meg a lelkiismereti szabadság alapelveit, azt mondta erről a példázatról, hogy mikor Jézust megkérdezte a törvénytudó, hogy ki az én fele barátom, a példázattal adott választ így lehet összegezni, hogy Jézus azt mondta neki, az ellenséged is és az eretnek is. Ugyanis a példázatban arról van szó, hogy egy samaritánus megkörülült egy zsidó emberen. Zsidók meg samaritánusok úgy gyűlölték egymást, hogy nem is beszéltek egymással. Nemzeti szempontból ellenségek voltak. Vallási szempontból kölcsönösen eretneknek tartották egymást. És ezért Jefferson nagyon szellemesen fogta meg a lényeget, és nagyon pontosan foglalta össze, hogy Jézus azt válaszolta ezzel a példázattal a kérdésre, de ki az én fele barátom, az is, aki neked ellenség, meg az is, aki neked eretnek. Mindegyik a te fele barátod. És még egyet mondott Jézus a példázattal, azt, hogy aki az utadba kerül, aki az isteni, akit az isteni gondviselés az utadba hoz. Mert a példázatban arról van szó, hogy ment az úton az a samaritánus, és meglátta azt a zsidó fele barátját a maga nyomorúságos állapotában. És a példázatban Jézus arra is rámutatott, hogy nem mindenki fogja fel úgy, hogy egy fele barátot, akin neked segíteni kell, az isteni gondviselés hozott az utadba, mert bemutatott a példázatban egy pontosan egy papot, meg egy lévitát, tehát két vallási tisztséget viselő személy, és mindegyik talált valami mentséget, és ezzel gondosan elkerült a bajba jutott embert. És Jézus azt mondta, hogy igen, az a te fele barátod, akivel az élet útján összetalálkozol. Mindaz a te fele barátod, akivel az élet a sors összehoz, és akkor te ne tedd azt, hogy gondosan kikerülöd a problémát, és elmész az útnak a túlsó oldalára, hanem akkor akármilyen nyomorult az ember is, akárki, akivel te ott az élet útján összetalálkoztál, akkor most ő az a te fele barátod, akit szeresd, mint magadat. Akit te segítségre szoruló fele barátoddal találkozol. Tehát ezek igazából hatalmas erkölcsi elvek, amelyeket Jézus lefektetett és világossá tett, és nagyon jól megindokolt. És ezek után nézzük akkor egyenként a második kőtábla parancsolatait. Az ötödik parancsolatot aztán minnyáján tudjuk fejből, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad néked. Volt-e Jézusnak valami megjegyzése ehhez a parancsolathoz? Szeretném idézni Máté evangéliuma 15. fejezetéből Jézus szavait. Máté evangéliuma 15. fejezetéből. Így olvasom a 4. a 6. verset. Mert Isten parancsolta ezt mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyát szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az atyát vagy anyát. És erőtlenné tettétek Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát legelőször is Jézus mit mondott az 5. parancsolatról? Hadd olvassam jó hangsúlyosan, mert Isten parancsolta ezt. Tiszteld atyádat és anyádat. Tehát Jézus itt megerősítette, hogy a 10 parancsolat közvetlen Isten szájából származik, az ők saját kezével írta föl a kőtáblákra, és azt mondta, hogy úgy vedd ezt a parancsolatot, mint ami a legnagyobb, a földön elképzelhető legmagasabb tekintélyen alapszik, a Teremtő Istennek a parancsolata, az Isten parancsolta ezt. Ez nem egy tradíció, ez nem egy emberi hagyomány, ez nem egy emberi jogalkotás, ez a Teremtő Istennek a parancsolata számodra. Tiszteld atyádat és anyádat. És amit utána elmondott, az egy tipikus eset volt a zsidóknál. Azt mondja, ha valaki azt mondja az anyjának, hogy templomi ajándék az, amivel megsegíthetnének, az olyan már ne is segítse a szülőjét. Tudnék itt az eredeti fogalom, az a korbán, a Márk evangéliuma említi is, és a korbán, így nevezték a zsidók azt, amikor valaki a templomra hagy valamit. Azt úgy tekintették, hogy ha valaki templomi fogadalmi ajándéknak szán, az a vagyon, vagy az a pénz az érinthetetlen, de persze, aki a templomra hagyta, halála után örökli a templom, tehát ő haszonélvezője lehet életébe. És Jézus arra mutatott rá, hogy voltak olyan képmutatók a zsidók közül, amikor ott van az idős, nyomorúságban lévő szülő, aki segítségre szorulna, akkor sajnálkozását fejezi ki, hogy nem tudok rajtad segíteni, mert az én tulajdonom az korbán, én azt már odaadtam a templomnak. Tehát ő haszonélvezője életében, de ugye az érinthetetlen, tehát fölé helyezte ezt a korbán emberi rendelését a Teremtő Istentől származó abszolút erkölcsi törvénynek, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Nagyon, nagyon elítélte Jézus ezt a gyakorlatot, azt mondta, erőtlenné tettétek az Isten törvényét a ti rendeléseitek által. És ebből mit érthetünk meg? Nincs a Földön olyan dolog, amivel ezt a parancsolatot mellőzni lehetne. Tehát nem mondhatja valaki, hogy sajnos nekem olyan komoly hivatásom van, és olyan elfoglalt vagyok, hogy a szüleimmel nem tudok törődni, vagy nem tudok gondoskodni. Vagy nem mondhatja valaki, hogy hát én ilyen is ilyen jótékonysági célokra adom a pénzemet, hát én szüleimre már nem jut. Még ha valaki a legszentebb dologban is tevékenykedik is, akár az Isten ügyében, nem mondhatja azt, hogy annyi dolgom van és annyi elfoglaltságom. Hát én az Isten országa hirdetésével vagyok elfoglalva, szüleimről nem tudok gondoskodni. Jézus azt mondta, ez az Isten parancsolata, e fölé nem helyezhető más, ez nem szorítható amellett háttérbe. Olyan elszomorító, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy az ötödik parancsolat az a gyerekek parancsolata, hogy a gyerekek szót fogadjanak a szüleinek. Szerintem sokkal több ezzel a gond ezzel a parancsolattal felnőtt korban. Hogy amikor a szülők idősödnek, és amikor a szülők elsősorban nem anyagi és testi, hanem mindenek előtt lelki támogatásra szorulnak, és tiszteletre és szeretetre, akár így is mondhatom, hogy vigasztalásra, mert az időskor annyi teherrel, annyi nyűggel jár, az erő fogyatkozásával, és sok mindennel. Az az embernek tulajdonképpen egy nagyon nem könnyű élmény megérni azt, hogy elhagyja a testi ereje, olykor a szellemi ereje is gyöngül, korlátozódik mindenben. És egy csodálatos megfogalmazást találunk a Timóteushoz írt első levél 5. fejezete 4. versében, amely rámutat ma arra, hogy amíg a szüleink élnek, ennek a parancsolatnak az érvénye meg nem szűnik, sőt mondhatnám, hogy a legnagyobb súllyal akkor lép érvénybe, mikor már a szülők idősek, és lelki és testi gyámolításra szorulnak. Így olvasom a Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 4. versében. Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 4. versében ezt olvasom. Hogy, ugye itt az elejét nem is olvasom, hanem csak azt írja, hogy akiknek gyermekei, unokái vannak, ezek a gyermekek tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszonttartozást, mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. Ez az a szó, amit kiemelni szerettem volna, a viszonttartozás. Véssük az emlékezetünkbe. Mire utal a Biblia, amikor azt mondja, hogy az 5. parancsolat egy viszonttartozást jelent a szülők iránt? Amikor egy gyerek kicsi és tehetetlen, akkor ha a szülő nem viselne róla gondot lelkileg, és anyagilag is, és minden nem ápolná a betegségébe is, és nem tartaná el, és nem oktatgatná, és nevelgetné, hogy az életbe beilleszkedjék, akkor sose lenne belőle egy épp egészséges felnőtt. És mikor a szülők idősödnek, amikor ők szorulnak gyámolításra, úgy, mint szorult mindenki a kicsi korába, akkor azt mondja, életbe lép a viszonttartozás. És nem mondja senki, hogy egy idős szülőhöz több türelem kell, és több erő kell, mint amennyi egy kicsi gyerekhez, amíg felnő a pici korától fogva. Ezt soha nem szaladja meg, amennyit a szülők tesznek addig, amíg egy gyerek felnőtté válik. Tehát ezt a viszonttartozás gondolatot nagyon véssük az emlékezetünkbe, és neveljük úgy a gyermekeinket és az unokáinkat, hogy ezt kicsi koruktól fogva értsék, és a szívükbe vésődjék a viszonttartozás a szülők iránt. Nem azért csak, hogy a szülőnek jó legyen, hanem ezért, mert a saját erkölcsiségüknek tesz jót. Mert a saját erkölcsiségük felépítéséhez nélkülözhetetlen. Ugyanis, ha az ember ezen a hálatartozáson könnyedén túl tud lépni, hát akkor mi reményt lehet hozzáfűzni az erkölcsiség tekintetében? Minden ember úgy lesz felnőtté, hogy egy hatalmas hálatartozást visz magával a szülők iránt. És mindig kellene arra is gondolni, hogy amit a szülők küzdelemmel, fáradtsággal, erőfeszítésekkel gyűjtöttek, gondolatokat, élettapasztalatokat, tulajdonképpen az az ő öröksége, abból él. Azt ő a szülőktől vette át. Ha a szülőktől nem vette volna át mindazokat a gondolatokat, élettapasztalatokat, akkor ő egy mennyivel szegényebb, járatlanabb, szerencsétlenebb ember lenne. Elnézést, de hozzá csak hasonlatképpen említem, akik állami gondozásban nőnek fel gyermekek, ugye némelyek kiváló emberek lesznek belőlük is. Ez az Isten csodája, és biztos voltak mások, nevelő szülők vagy pedagógusok, akik hozzájárultak az emberré válásukhoz. de az eseteknek a legnagyobb százalékában micsoda sérüléssel kerülnek ezek az emberek az életbe. Mert nem volt valaki, aki személyes szeretettel átadja neki az élet tapasztalataikat, a szeretetét, a nevelést. Tehát nagyon véssük ezt a parancsolatot az emlékezetünkben, adják meg szüleiknek a viszonttartozást. És ez alól nincs felmentés. Ahogy Luther nagyon szépen mondta, ha valakinek furcsa is, vagy különös a szülője, vagy akármit vétett az életébe, vagy vétett személyesen ő ellene, ez az Istennek a parancsolata. És már lépjünk is tovább a következő parancsolatra, a hatodikra. Ugye a hatodik parancsolat így hangzik, ne őj. De olvassuk Máté evangéliuma 5. fejezetében, hogy Jézus milyen magyarázatot fűzött hozzá. Így olvasom Máté evangéliuma 5. fejezetében. A 21. verstől olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, és most hagyjuk ki azt, hogy ok nélkül, ugyanis a Biblia legrégibb kéziratában nincs benne, és teljesen érthető. Mert megkérdezem, nagy erény az, hogyha valaki ok nélkül nem haragszik? Hát, hogy mondjam, ez a minimumok minimumja. Hát szóval Jézus nem mondott volna valami nagyot azzal, hogyha azt mondja, hogy ok nélkül ne haragudj. Ez nem nagy ügy, hanem aki egyáltalán haragszik az ő atya fiára, és azt mondja az ő atya fiának ráka, ez az arám szó, ez egy olyasmi, ami egy ilyen teljes megvetést fejez ki. Ugye? Az a, bocsánat, de ezt mondom, az a csúnya magyar szó, ugye? Hát nem is tudom, magyar szó-e, vagy milyen eredetű, de egy nagyon csúnya szó, ez a hülye. Ugye? Hogy, szóval egy olyan abszolút megvetést, hogy semmi, ugye? Nulla. És az pedig azt mondja, aki pedig azt mondja, hogy bolond, méltó a gehenna tüzére. Az arám szó itt is többet jelent, mint magyarul. Itt azt jelenti, hogy pártütő, lázadó, gonosz, elvetemült gonosz, szóval egy ilyen egészen súlyos ítéletet fejez ki, és utána még Jézus ezt is hozzáfűzte, azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elé békélj meg a te atyád fiáival, és aztán eljövén vidd fel a te ajándékodat. Ugye hát ma nem viszünk ugye, áldozatokat az oltára, de ezt a mi nyelvünkre, mai nyelvünkre lefordítva így jelenti, ha Istenhez akarsz közeledni, ha imádkozni akarsz, vagy adakozni, vagy Isten tiszteletre menni. Szóval egyáltalán az Istenhez közeledni, és eszedbe jut, hogy valakivel nem rendezted a te kapcsolat, valakire haragszol. Azt mondta, akkor hagyd ott ezt a dolgot, és előbb rendezd el, Mert ez lehetetlen, hogy te szereted az Istent, és közeledsz az Istenhez, és közben azt, aki az Istentől született, arra pedig haragszol. És a gyűlöletet nem tudod feloldani a szívedben, és nem tudsz megbocsátani. Tehát nagyon-nagyon komoly dolog, amit Jézus mondott ezzel kapcsolatban. És hadd tegyem hozzá, hogy nem véletlenül szólt Jézus arról, hogy az ölés, tehát amikor már valaki leüt valakit, vagy testileg megsért, annak az előzménye, a haragos indulat és a haragos beszéd. Ugye még Kainról is az van megírva, hogy először haragudott a testvérére, aztán beszélt vele a mezőn, ki tudja milyen gyilkos, dühös dolgokat mondott neki, és utoljára pedig megölte a testvérét. És most azért csak úgy emlékeztetnek rá, hogy emberek hogy szeretik ezeket, hogy szóban kifejezni, hogy megöllek, agyoncsaplak. Ugye milyen könnyen kiszalad az emberek száján ez, és mit fejez ki? Egy olyan haragot, ha önérdekből nem teszi meg, ugye? Vagy hát attól azért visszariadna, hogy megtegye, de egy gyilkos indulatnak, egy haragnak, egy mély megvetésnek a szívében helyet ad. És a Szentírás azt mondja, ez a szívbeli harag, ez a szívbeli gyilkos indulat, vagy gyilkos gyűlölet, hogy később János apostol írja a levelében, aki gyűlölködik, aki gyűlöli az atya fiát, minden ember gyilkos az. Azt mondja, Istennél csak fázis különbség van a kettő között, de nem érdemi különbség. Ha valaki gyűlöli a szívében, gyűlöl valakit, és hogyha pedig ténylegesen keresztül viszi a gyilkosságot. Tulajdonképpen mi ennek a parancsolatnak a betöltése? Igazából ennek a parancsolatnak a betöltése az, amit Jézus így mondott, hogy szeresd ellenségedet. Mert amikor haragszol valakire, hát miért haragszol? Hát persze, hogy okkal haragszol. Van valami, amiért ő neked kellemetlenül és rosszul tett. Az okot lehet találni. De azt mondja, te realizálhatod, hogy ő ellenségesen viselkedik veled, de ne viszonozd. Hanem nem azt jelenti, hogy lángoló érzelmekkel szeresd, de azt jelenti, hogy ugyanolyan jó akarattal, ugyanúgy az erkölcsi törvény szerint, ugyanúgy, ahogy te szeretnéd, hogy te veled tegyenek, ne befolyásolja azt, hogy ő milyen volt hozzád. Ez az isteni parancsolatnak az igazi betöltése. És hadd olvassam Máté evangélium a 5. fejezetéből a 45. verset, hogy ezt is hogyan indokolta meg Jézus ezt a parancsolatot. Így olvasom. A 45. verstől, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Isten megvonja a szeretetét azoktól, akik gonoszak és neki ellenségeiként viselkednek. Így olvastuk, hogy Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra. Esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Egy másik evangéliumban ezt is megjegyzi, ő jóltevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Tehát megint csak innét indul ki a dolog, ha szereted az Istent, ha szereted a szülőt, akkor cselekedj a szülői minta szerint, mert ő jóltevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Nem megölni és kiirtani akarja őket, és nem gyűlöli őket, hanem ha csak lehet, a megmentésükért és a megtérésükért fáradozik. És még hozzátette Jézus, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Ugye milyen melbevágó kérdések? Hát a legtöbb ember természetesnek tartja, akiket engem szeretnek, én szeretem. Hát akiket meg velem ellenszenvesek, vagy ellenségeim, hát szerest vele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Ugye az emberek ezt teljesen természetesnek tartják. De Jézus azt mondta, nem így. Én azt mondom néktek. És végig magyarázta, hogy mit jelent ez a törvény. És nekem úgy tetszik, hogy Jézus még azt is mondta, hogy csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek. Mert ugye a köszönés az egy kezdeményezés, nem? Én azt hiszem, hogy itt nem puszta köszönésről van szó, hanem azt jelenti, hogy még légy kezdeményező a ellenséged, de menj elébe, köszönsd, és fejezd ki a változatlan jó akaratodat. Mert ezzel az életben sok mindent át tudsz hidalni, és sok mindent gyógyítani tudsz. És menjünk tovább rögtön a 7. parancsolatra. A 7. parancsolat pedig ugye úgy hangzik, hogy ne paráználkodj a mi fordításunk szerint, de a szó szerinti fordítása ez, hogy ne légy házasságtörő, ugyanis két külön szó van a héber szövegben. Tehát ez a parancsolat kifejezetten a házasságot, és ezzel közvetve a családot védi. Volt Jézusnak ehhez is hozzáfűzni valója a földi életében? Mondott valamit erről a parancsolatról? Hadd olvassam Máté evangélium a 19. fejezetéből Jézus szavait. Háttérként megemlítem, hogy Jézus korában vitatkoztak a különböző iskolák, rabbi iskolák azon, hogy milyen okból lehet elválni, és milyen okból nem. És ezért tették fel Jézusnak is a kérdést. 3. verstől olvasom, Máté evangélium a 19. fejezet 3. verstől. És hozzámentek a farizeusok kísértvén őt, és mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelvén mondta, nem olvástátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremtette őket? És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Mondták azért néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállólevelet kell adni és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondta nékik, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát Jézusnak nagyon is volt hozzáfűznie valója ehhez a parancsolathoz, és ez az a hatalmas alapelv volt, azt mondta, amit Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza. Remélem az a naív emberi magyarázat egyikünket se ejtett fogjul, hogy hát akkor majd úgy mindenki megítéli, hogy az ő házasságát Isten szerkesztette egybe, vagy csak ők ketten, és akkor fölmenti magát, hogy hát a miénkre nem érvényes, mert ezt nem az Isten szerkesztette egybe. Nem, Jézus magának a házasságnak az intézményéről mondta ezt. Illetve az Isten szemében szent, mert azt mondja, a legnagyobb dolog, mikor egy ember mindenestől rábízza magát a másikra. És ez a kapcsolat jellegétől fogva élethossziglani hűségre szól az Isten eredeti elgondolása szerint. A Biblia figyelmeztet, hogy a házasságot jól meg kell gondolni, mielőtt megkötnék. De amikor megkötötték, akkor ehhez a hozzá, a viszonyulás ez, hogy amit az Isten ember, egybe szerkesztett ember ne válassza. Nem csak a formális válással ne, hanem azzal, hogy nem tesz semmit olyat a házasságban, ami az ellenkező irányba hat, mint az egyéválás irányába. De nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hát olyan végső határt nem lépni elő, nem válik el. De azért úgy szépen gyilkolásszák egymást a házasság keretén belül, és mindegyik, vagy legalább az egyik megengedi magának azt, hogy azért csupa olyan dolgot tesz, ami az egység ellen irányul, ami a szétválasztás irányába hat, ami hadviselés a családon belül egymás ellen. Tehát mintha Jézus azt mondaná, ne viselj hadot a te házastársad ellen, hanem csak abba az irányba tegyél mindent, abba az irányba legyenek az érzéseid, a gondolataid, a cselekedeteid, hogy ez többé nem kettő, hanem egy. Ugye? Tehát azt lehetne mondani, hogy aki nem tudja elfogadni azt, hogy többé nem egy akaratot kell ezt csak érvényesíteni az övét, hanem mindig kettőt szeretetben egyeztetni, és nem csak a maga érzéseire kell gondolni, hanem a másik érzéseire, ez ne házasodjon meg. Mert a házasság ugye az arról szól, hogy többé nem kettő, hanem egy. Tehát mindig vegye figyelembe a másik akaratát, és mindig vegye figyelembe a másik érzéseit is. Legyen abszolút segítőtársa a másiknak, ez többé soha nem kettő, hanem egy. És ennek az igazi felfogására lenne szükség. De hadd tegyem rögtön hozzá valami vigasztalót, mert ez is olyan dolog, hogy mindenki mindjárt elkeseredne, hogy ki az, aki ezt igazán helyesen vagy hűségesen megéli az életben. Ugye amikor azt kérdezték tőle, akkor Mózes miért engedte meg, hogy vállólevelet adjunk? És Jézus ezt mondta, a ti szívetek keménysége miatt. És itt hadd tegyem hozzá, hogy ez nem egyszerűen ítélet, hanem ez a Jóisten részéről egy bizonyos fokú megértés is. Mert amíg valaki az Istent mélyen meg nem ismeri, amíg az Istennek az erkölcsi törvényét fel nem fogja, és amíg az Isten újjá nem teremti az ő egész gondolkozását, addig nem tudja megélni ezt a törvényt. A Jóisten azért rendelkezett úgy Izraelben is, ami tulajdonképpen, hogy így mondjam, egy nagyon haladó törvény volt annak idején Izraelben, hogy Mózes által megparancsolta, hogy adjanak vállólevelet, ilyen nem volt az ókorban sehol, mert teljesen kiszolgáltatottak és jogfosztottak lettek volna az elbocsátott asszonyok. Ugye abban a patriárkális korban ugye csak ez volt elképzelhető, hogy elbocsátja a feleségét, de azáltal, hogy Mózes rendelkezett, hogy vállólevelet kell adni, a biztonságukat, a megvetettségből való kiemelésüket az elbocsátott asszonyoknak az Isten biztosította. Az emberi kemény szívűség következményeit, hogy így mondjam, így enyhítette. És ma sem mondhatunk ítéletet a sok ember felül, akik élnek itt a Földön, de soha nem ismerték meg az Istent, sem az Isten erkölcsi törvényét, sem az újjászületésben nem részesültek. Soha el ne ítéljünk ilyen embereket azért, mert elvált, mert újra házasodott, mert erre is érvényes az, amit Jézus így mondott, hogy a tudatlanság idejét Isten elnézi. Hát soha nem kéri számon valakin azt, amit ő nem értett meg, amit nem ismert, amihez nem kapott se világosságot, se mennyei erőt. Tehát az Isten igenis azt mondta, hogy az emberi kemény szívűség miatt szükség volt erre a vállásoknak a szabályozására. De azt mondja, de ha te az Isten országába akarsz jutni, ha be akarsz menni az életre, akkor neked nem az érvényes, amit az emberi kemény szívűség szerint az Isten megszabott, hanem az, ahogy kezdettől fogva volt. Ahogyan az Isten, az örök teremtő kezdetben ezt megvalósította. És hadd tegyem hozzá, hogy amikor valakinek az válik mértéki, ahogyan az Isten kezdetben rendelkezett, mert ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy rögtön a teremtéskor alkotta a házasságot, és mindjárt így, hogy lesznek ketten egyé, és segítő társ, végpedig életre szóló hűséggel. Amikor már valaki ezt el tudja fogadni mértékül, és megérti, hogy az Isten ezt az ember javáért cselekedte, akkor már az Isten erőt és kegyelmet is ad hozzá. Újjászületik az ember, egy más gondolkozásmódot kap, egy teljesen más hozzáállást, amivel ezt már meg tudja valósítani. Mert úgy olvassuk itt is, hogy még a tanítványok is megijedtek, mikor Jézus ezt komolyan elmondta, és ezt mondták, ha így van a férfi dolga az asszonnyal, a 10. vers szerint nem jó megházasodni. Vagyis még ők is úgy érezték, hát akkor ezt lehetetlen megtartani, hogy egy valaki mellett egy életen át hűséggel, szeretettel, segítőtársként kitartani, hát ez nagyon nehéz dolog. És erre Jézus azt mondott, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatot. És ezzel Jézus arra mutatott rá, hogy csak az isteni kegyelem erejével tudja az ember ezt megvalósítani, pusztán emberi erőből, önerőből nem. De hogyha teljesen átítatja azt, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat, ha az Isten át tudja formálni az ő egész gondolkodását és magatartását, akkor örömmel be tudja tölteni ezt a parancsolatot, még akkor is, ha netántán az ő választása nem volt a legtökéletesebb, és egyáltalán nincsen tökéletes ember. Ugye mi mindig ilyen emberek vagyunk, hogy mindenki tökéletlen, de a másiktól elvárná, hogy teljesen megfeleljen az ő személyes elvárásainak. De nagyon találóan mondta valaki, hogy mindnyájan tökéletlenek vagyunk, csak más színűek a foltjaink. Tehát, hogyha valaki ezt így tudja elfogadni, hogy van a másikban XY gyengeség, na hát akkor ez azért van, hogy én segítőtársa legyek, hogy nem úgy, hogy elfogadjam így, hogy ilyen is ilyen marad örökre, hanem az isteni kegyelem segítségével küzdeni azért, hogy ezek a negatív tulajdonságai javuljanak, változzanak, tisztuljanak, szépüljenek, és ami mégis marad, azt türelemmel és szeretettel elhozni, mint ahogy az Isten is elhordoz minket minden fogyatékosságunkkal együtt. Tehát ez volt Jézus tanítása erről a kérdésről. És tehát remélem senkit sem keserített el, akinek az életében kudarcok vagy nyomorúságok voltak e tekintetben, mert szeretnék emlékeztetni rá, hogy Jézus azt mondta, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek, amit az ember szívéből megbán. Még ha utólag visszatekintve valaki az életére azt is látja, hogy hibázott ezen a téren, merítsen reménységet Jézusnak ebből a szavából, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, amit az ember megbán. És gondoljunk arra is, hogy mikor ott volt az a bizonyos házasságtörő asszony, amikor Jézus látta az ő megbánását, és látta az összetört voltát, mit mondott neki, én sem kárhoztatlak, de hogy hozzátette, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez egy csodálatos felszabadító szó. Tehát mindazok, akik úgy gondolják, hogy az életükben hibát követtek el ezen a téren, azoknak nagyon helyes ezt végig gondolni, és mi hibát követett el, és az Istentől bocsánatot kérni. De akkor aztán többé ne emésztődjön rajta senki, mert Jézus azt mondta, a Jézus szava mindenkinek szól, én sem kárhoztatlak. Te elismered, te megbántad, ez többé jóvá nem tehető, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát most már arccal előre a jövő felé, és ezt most teljesen az Isten törvénye szerint megvalósítani. És mindig arra gondolni, ez többé nem kettő, hanem egy. És mindig a másikat, a másikra mindig úgy tekinteni, mint önmagadra. És segítőtársá lenni néki az ő számára. Ez a Jézus tanításának a lényege. Jön a következő parancsolat. Ugye a 8. így hangzik, hogy ne lopj. Hát a mi korunkban, amikor már néha az az érzésünk, hogy talán nincs is becsületes ember, talán már nem, mert más se olvasunk az újságokban, mint hogy sorba buknak le ezen a piszkos pénzen, ugye valamilyen korrupción, valamilyen csaláson, szinte mindenki. Lehetne egy kis levegőt talán beengedni, jó? Hátul egy picit az ajtót meg lehetne nyitni, jó lenne. Tehát mikor ezt látjuk, hogy már nincs fedhetetlen ember, az ember teljesen meg van döbbenve ezen, hogy hát ilyen borzasztóan fontos ez a pénz, hogy ezért senkinek nem érték már többet a becsülete, már senki se vigyáz többet a fele barátjára, szóval csak egyetlen egy szempont van, hogyha nem látják, tedd meg nyugodtan, szóval, vagy ha úgy gondolod, hogy nem veszik észre, akkor nyugodtan valósítsd meg. Emlékszem, a szülőfalumban jártam egy pár évvel ezelőtt, én akkor nem is tudtam, hogy ott mi van, és ott éppen egyik rokonom a polgármester, aztán ő mondja nekem, hogy milyen döbbenetes ez, hogy mit lopnak, mindent ellopnak a mezőről, meg a kertekből. Hát kétségbe estem, mondom, már vidéken is ez van. Szóval vidéken is ez az erkölcs, hogy egy faluban, ahol az emberek ismerik egymást, ahol szóval nem egy arctalan ember az a másik. még ott is képesek megtenni, hogy elmegy a földjére, és amit ő elvetett, amiért ő fáradozott, amit ő fölnevelt, azt elviszi. Erdélyben jártam, és ott is egy faluba, és mentem az ottani ismerősömmel valami jusajtot venni, valakinek hazahozni, aki nagyon szereti, és akkor megyünk oda, és mondja a hölgy, hogy ott voltak fölakasztva, ugye ilyen gézbe a jusajtuk végig a rúdon, hogy száradjanak éjszaka. Valaki éjjel a faluból bement, és sorba levágta őket a rúdról, és nem tud nekünk adni. Megint csak komolyan mondom, olyan szinte félelem fogott rá, hát Istenem, milyen világon élünk, tolvajok társadalmában, ahol már lassan nincs, aki nem tolvaj. Szóval, hogy itt, ahol tudja, ismeri az arcát, tudja a körülményeit, hogy tudja megtenni azt, hogy amiért ő dolgozott, ő fáradozott. Szóval, hogy így mondjam, nem csak anyagi java, de még hogy így mondjam, még valahol bizonyos érzelmi kötődése is van hozzá, mert az ő munkája, aminek várja a gyümölcsét. Hogy tudja megtenni, hogy azt fogja és elviszi, vagy tönkreteszi. Hát megkérdezem, hogy Jézusnak ehhez is volt hozzászólása? Hát Jézusnak olyan értelemben volt hozzászólása, hogy rámutatott arra, hogy borzasztó alacsony rendű dolog, hogyha valaki az anyagi javakért él ezen a világon. Ugye azt mondta Jézus, hogy hát nem értitek, az élet több, mint az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. És az egyik megragadó példázata volt, mikor elmondta a bolond gazdagnak a példázatát. Azt mondta, hogy a gazdagot töpreng, ugye Jézus így egy ilyen pillanatképet rajzolt, hogy az ember úgy elképzel, hogy ül a karosszékébe, és számlálgatja a vagyonát, és azt mondja, hogy hát jövőre ezeket lerontom, és nagyobbakat építek. És aztán utána azt mondom, hogy most már én lelkem, egyél, igyál, vigadjál, mert sok javaid vannak sok napra eltéve. Hogy Jézusnak ennyi megjegyzése volt hozzá, te bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, és amit gyűjtöttél azokkal, mi lesz? És azt mondta Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt van. Márpedig, aki a másikéhez hozzányúl, vagy akár a közvagyonhoz hozzányúl, aki itt felszabadítja, mert a lelkében biztos, hogy kárt van. A lelkében biztos, hogy zűrlik és romlik, nem számítva a károkozást, amit a másoknak tesz. És Jézus így mondta, hogy egy Istenben bízó ember ez az anyagi dolgokra egyszerűen így tekint, így mondta, ti csak keressétek Isten országát és annak igazságát, és ezek megadatnak néktek. Nem csodálatos mondás, azt mondja, ne törjétek, zúzzátok magatokat, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, ti csak keressétek, ez a biztos út, Isten országát és annak igazságát, és ezek megadatnak nektek. És ugye itt nyilván az Isten gondviselésére célzott. Én mindig emlékszem a drága jó édesanyámra, az egyik legszebb mondására. Ez volt, gyerekek, a pénz az utolsó dolog, amiért az életben izgulni érdemes. Mert az Isten azt készséggel és könnyen megadja mindenkinek, akinek szüksége van rá. Ezeket a problémákat a legkönnyebb a jó Istennek megoldani. Azt már sokkal nehezebb, mint mikor valakinek a fejébe vagy az érzelmeibe kell rendet teremteni. De hogy a jó Isten anyagilag egy szükségletet betöltsön, ez neki a világon a legkönnyebb és a legegyszerűbb dolog, és aki az Istenben bízik, annak fölösleges ezen aggodalmaskodni. És aki bőkezűen ad, ugye azt mondta, adjatok néktek is adatik, mondta Jézus. Aki mindig szívesen ad a fele barátai szükségletére, arra lesz gondja az Istennek, hogy adjon. De hát, mintha azt mondta volna Jézus, neked csak arra legyen gondod, hogy fedhetetlenül becsületes légy, hogy keresd az Isten országát és annak igazságát, meg arra, hogy adjál, akár az utolsó faladodat is könnyen és szívesen a másiknak, és akkor ne félj, lesz, aki gondot visel rólad anyagilag. Akkor mindig lesz, aki ott áll melletted, hogy segítsen is az anyagi problémáidat megoldjad. Luther Márton a 16. században élt, jóval korábban, mégis azt mondta, hogy hát a legnagyobb tolvajok szokták megúszni, a kis tolvajokon verik el a port, és azt mondta, hogy alig maradna a társadalomban ember, aki fedhetetlen parancsolat tekintetében, hát nem tudom ma, mit kellene erről írni. És ugye nyilvánvaló, hogy nem csak a kifejezett lopás tartozik ide, hanem bármilyen közvetett csalást, vagy a megrövidítése a felebarátnak anyagiakban. Ugye, ha valaki dicsekszik, hogy őt, én tudom, hogy ez csak ennyit ér, de én milyen jól el tudtam adni, mondjuk legalább 20%-kal többért, vagy másfélszeresen, tehát többet kértem annyit, mint amennyi nekem megér, mint ami az én reális ítéletem szerint megér. Ez ugyanúgy lopás. Pedig a legtöbb ember ezt csak ügyeskedésnek tekinti, ugye, az eladásban, a kereskedelemben. Tehát a fedhetetlen becsületesség sokkal mélyebb, szóval nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak ezen a szinten működik, hogy ne vidd el a másik földjéről a termését, vagy ne légy zsebtól, vagy ilyesmi. Hanem, hogy minden tekintetben ez a becsületesség annyit kéri a másiktól, amennyit neked is megér, és nem többet. És ne próbálj soha becstelen utakon anyagi előnyhöz jutni a másiknak a rovására. A következő parancsolat, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Sokan egy kicsit értetlenül állnak el parancsolattal szemben, úgy gondolják, hogy ez a bírósági tanúskodásra vonatkozik. Ne légy hamis tanú a bíróságon a fele barátod ellen. Hát ez megint azt kell mondani, hogy nagyon minimum lenne, ha erre vonatkoznék, mert van, aki életében se tanúskodik a másik ellen, és hát ott hamis tanúskodni az már tényleg nagyon elvetemű dolog. A parancsolat nem erre vonatkozik, hanem tulajdonképpen hamis tanúbizonyságot nem csak a bíróságon tehetünk, hanem minden esetben hamis tanúbizonyságot teszünk a fele barátról, amikor a háta mögött beszélünk róla. Az indítékairól is minősítjük a cselekedeteit. Szeretném megkérdezni, hogy gyakori emberi hiba valakinek a háta mögött beszélni a másikról, és megtárgyalni, hogy ő kicsoda, micsoda, és melyek az indítékai? Tulajdonképpen ez a hazugságot tiltja ez a parancsolat. Ne hazudj a te fele barátod ellen. És azt kell mondanom, hogy mivel mi nem látunk, mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, de nem látunk a szívek indítékaiba, és nem tudjuk soha egy másik embernek a körülményeit, és nem látunk a lelkébe, és nem tudjuk biztosan az indítékait. Ezért az emberi ítélkezés az 99%-ban hamis, ugye? Tehát, és hogyha magáról az ember, vagy 100%-ban hamis, hogyha magára az embert érinti. A cselekedeteit se tudjuk pontosan megítélni. A Biblia azt nem mondja, hogy a cselekedetekről ne állapíthatnánk meg, hogy jó-rossz. Persze, hogy meg kell állapítanunk. De nem a háta mögött beszélünk, nem romboljuk a hitelét, és nem romboljuk a becsületét, és magát az embert mindenestől pedig 1%-ban sem ítéljük. Mert ott 100%-osan tévedünk, mert Isten a bírói székben minket nem ültetett, mert egyszerűen magunk is vétkesek vagyunk, nincs erkölcsi alapunk, lehet, hogy nem ugyanabban a dologban, de másban, tehát nincs erkölcsi alapunk az ítélkezésre, és nincs képességünk az ítélkezésre, mert nem ismerjük mindenestől a másik életét és az élet körülményeit. Tehát Jézus mit fűzött ehhez a parancsolathoz? Jézus azt fűzte ehhez a parancsolathoz, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az egyik legszörnyűbb dolog, mikor valaki ezt mondja a másik emberről, hogy biztosan ezért tette, biztosan azért mondta. Szörnyű, még ezt is hozzá tudják mondani, biztosan. Ki tudja pontosan, hogy mi zajlik valakinek a szívében, melyek az indítékai. Másik dolog meg, mikor valaki azt mondja másnak, hogy én meg tudtam csinálni, ő miért nem tudja megcsinálni. Nincs ilyen összehasonlítás, az egy másik ember, mások a körülményei, más, az Isten tudja csak pontosan megítélni őt. Én nem tehetem magamat mértékül a másik ember számára soha. Erre nincs felhatalmazásunk. És Jézus egyik leghatalmasabb és legcsodálatosabb tanítása a 9. parancsolatot illetően ez volt. Ha vétkezik a te fele barátod, és megint mondom, az a szócska, hogy ellened, a legrégibb kéziratokban itt sincs benne. Tehát nem csak akkor, ha ellened vétkezik, ha egyáltalán vétkezik, de különösképpen akkor, ha még mondjuk ellened vétkezik, akkor azt mondta, menj el, és intsd meg őt négy szem között, és ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ez Máté evangélium a 18. fejezetének a 15. versében van. Tehát Jézus mit mondott? Nem elmész, és a háta mögött hamis tanúbizonyságot teszel róla, ahol kiszerkezted az indítékait, és minősíted őt, pedig nem is ismered igazán sem őt, sem a körülményeit, hanem ha neked valami panaszod van, hogyha úgy érzed, hogy ő vétkezett ellened, vagy egyáltalán vétkezett mások ellen, és valami mondani valód van, amivel segíteni tudsz neki, akkor menj el és nincs meg négy szem közt. És amikor azt is mondta Jézus, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát, ebből világosan kimondta, hogy mi az indítéka az intésnek. Nem az, hogy oda mond neki, nem az, hogy megmondogasd neki, nem az, hogy rázubítsd a szemrehányásokat, hanem az, hogy jóra bírjad. Hogy rávezesd arra, hogy helytelenül tett, és kérleljed arra, hogy javítson és változtasson. Megkérdezem, csodálatos elintézése lenne ez az emberi konfliktusoknak? Én mindig ezt szoktam mondani, hogy ha valaki beszél valakiről, akkor ezt a kérdést kell föltenni, beszéltél vele négy szem közt? Elmondtad ezt neki? Akkor nekem sem mondjad. Akkor nem mondjad nekem se. Mert menj el hozzá, ez a feladat, és neki mondd el, és szeretettel mondd el, azért, hogy megnyerjed őt. Egy régi biblia tanáromnak volt egy nagyon, nagyon megszívlelő mondás. Azt mondta, sohasem azért mondjunk meg valakinek valamit, hogy mi, a mi igazságérzetünk megkönnyebbüljön. Mert azt mondja, ha csak azért mondod meg neki, hogy a te igazságérzeted megkönnyebbüljön, ez tiszta önzés. Emlékszünk, hogy szoktunk ilyet mondani, hogy megfulladok, ha nem mondhatom ki. Ugye, hát meg kell mondanom neki, hogy te ilyen, erről meg erről, ez a véleményem. Hanem azt mondta, mindig csak akkor mondjunk meg a másiknak valamit, úgy mondjuk meg, és akkor mondjuk meg, amikor meg tudja érteni, fel tudja fogni, és hasznára tud lenni. Ugye, milyen komoly dolog ez? Ha én tényleg ezt az elvet érvényesítem, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, akkor nem akkor fogom a másik fejére zúdítani, amikor éppen úgy érzem, hogy megfulladok, mert meg kell mondom, te ilyen vagy, te olyan vagy, te ezt tetted, te rosszul tetted, és nem indulattal, és nem szemrehányással, hanem akkor lehet, hogy én most látom, lehet, hogy várok vele egy napot, kettőt, hármat, túl sokat nem, de megvárom azt a pillanatot, amikor neki is alkalmas. Én magam rendbe hozom a saját szívemet, a saját gondolataimat, hogy csak azért beszéljek vele, hogy megnyerjem őt, hogy szeretettel, hogy együttérzéssel segíteni tudjak rajta, és akkor mondom meg neki. Ugye nagy különbség. És van még egy mondat, ezt Ellen White egyik könyvében olvastam, ezt úgy mondanám, hogy ez a családok parancsolata, falra lehetne kitenni mindenütt. Ezt írja, a szemrehányással még soha senkit nem lehetett a jobb útra téríteni. Ugye milyen balgák vagyunk mi emberek? Tud valaki egy példát mondani arra, hogy valakit úgy, hogy jól megmondta neki, olyan kifejezve ez a szó, szemrehányás. Kidobok magamból mindent, és oda mondom a szemébe neki, és rázúdítom. Valaki már tud példát mondani arra, hogy az ilyen kirohanás, vagy az ilyen odamondogatás valakin segített? Szerintem senki. És akkor milyenek vagyunk mi emberek? Erre mondtam, hogy balgák. Mégis újra meg újra csináljuk azt, amiről látjuk, hogy nem használ. És ez így igaz, szemrehányással még soha senkit nem lehetett a jó útra téríteni. Tehát Jézus mit mondott? Vétkezik a te fia egy ellened, vagy egyáltalán vétkezik, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. De milyen szellemű legyen ez az intés? Ha hallgat rád, megnyerted a atyát, fiát. Azért, hogy megnyerjed őt a jónak. Azért, hogy a tévedésből jó útra vezest. És szó sem lehet arról, hogy nem beszéltél vele négy szem közt, és elmegyünk a háta mögött beszélni. Ez egy nagyon-nagyon komoly parancsolat, és hány embernek az életét keserítette meg, hogy a becsületét lerombolták, hogy beszéltek a háta mögött, hogy fölhangoltak embereket. Fantasztikus, hogy lehet embereket hangolni. A példabeszédek könyvében van egy mondás a gyullasztó ajakról. Érdekes, ugye régies kifejezés, gyullasztó ajak. Be lehet gyullasztani az embereket ellenérzésre, indulatra, megvetésre, ellenségeskedésre valaki ellen. Fantasztikus, hogy mit lehet művelni ezen a téren. És azt írja a Jakab apostol, hogy nyelv kicsiny, ami tagjaink között, de egy erdőt képes fölgyújtani. Igaz? Találó a hasonlat? Hányan gyújtanak erdőt a nyelvükkel, és ilyen hangulatot kell tenni egy ember körül. De a parancsolat így szól, szeresd fele barátodat, mint magadat, és ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Még az Ószövetségből, Mózes 3. könyve 19. fejezetéből is hadd olvassam egy pillanatra, hogy milyen csodálatos tanítás fűződik ehhez. Mózes 3. könyve 19. fejezetében, a 16. verstől olvasom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében, a 16-tól, ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj a te fele barátodnak vére ellen. Ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, fedd meg a te fele barátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Innét idézte Jézus azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ugye, és mi van előtted? Csodálatos mondatok, ne járj rágalmazóként. És ne gyűlöld a te atyád fiát azt a szívedben, ne támadj a te fele barátod vére ellen, hanem ha bűnét látod, akkor menj és fedd meg nyilván, de abból a célból, hogy megnyerjed őt. Látom, hogy az időnket egy kicsit túléptük, és mindjárt be fogom fejezni. Már csak a 10. parancsolat van hátra. A 10. parancsolat pedig mit mond? Ne kívánd a te fele barátod feleségét, házát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. Itt vehetünk észre egy nagyon érdekes logikát a 10 parancsolat második parancsolataiban. Sokszor látom, hogy emberek úgy töprengnek, hogy melyik hogy következik egymás után. De ha a belső logikáját felfedezzük, nem lesz nehéz megjegyezni, hogy hogy következnek, mert az első a szülőtisztelet, ami mindenféle ember és ember közötti kapcsolat erkölcsi alapja, hogy aki iránt ekkora hálatartozásod van, azról el ne feledkezz egy pillanatra se. És utána pedig jönnek ne őj, ez mit véd? A fele barátnak az életét, a legnagyobb kincsét. Ne légy házasságtörő, ez mit véd? A fele barátnak a családját, a házastársát és a családját. A harmadik, itt ebben a sorban, ne lopj, az pedig a fele barátnak a tulajdonát, és az, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, az a fele barát becsületét. Megkérdezem, csodálatos sor rendez? Mintha azt mondaná, a te fele barátod élete, a fele barátod házastársa, családja, a fele barátod tulajdona és a fele barátod becsülete legyen szent és sejthetetlen számodra. Megoldana minden problémát az emberek között, ha mindenki így gondolkoznék? Ha lenne ez a 4 szent dolog, ami azért te fele barátodnak az élete, az egészsége mindenestől, a fele barátodnak a házastársa és a családja, a fele barátodnak a tulajdona és a fele barátodnak a becsülete legyen szent és sérthetetlen neked. Nem boldog ember, aki ezt megtartja? Nem tényleg sóvá válik a környezetében, aki ezt komolyan veszi? Megtartó erővé és jó ízé. Ugye ezt mondta Jézus. És az utolsó, a 10. parancsolat, ami azt mondja, ne kívánt, hát a kívánság az meg hol van? Az meg a szívben. Akkor láthatjuk a 10 parancsolat logikáját egy ilyen szempontból is. Ugye a ne őj, az ugye azt tettlegesen követik el többnyire az emberek. Ugye? Bár noha Jézus azt mondta, már száddal is elkezdheted az ölést. Utána még a ne házasságtörés, a lopás, ez még mindig cselekedett döntően, de az, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez minden esetben szájjal való vétkezés. És amikor utoljára azt mondja, hogy ne kívánd, ez meg a szívben van, igaz? Tehát akkor így mélyül a 10 parancsolat erkölcsi kívánalma, hogy a cselekedeteid, a beszéded, de még a szíved indítékai is tökéletesek legyenek. A te fele barátodat szeresd, a cselekedetek szintjén, a beszédedben és a szíved indítékaiban is. Mint ahogy Zakariás mondja az Ószövetségben, egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. És amikor Jézus azt mondja, ne kívánd, ami a fele barátod, tulajdonképpen mire sújt le? Az irigység, a versengés, a féltékenység. Sok mindent mozgat ez az emberek között? Irigység, versengés, féltékenység. És Jézus mit mondott erről? Tanítványai között is felütötte a fejét. Oda mentek tanítványok az édesanyjukkal Jézushoz, hogy hadd üljenek jobb és bal kézt felől Jézussal majd az Isten országában. És akkor úgy olvassuk a Bibliában, megbosszankodott a többi 10 a 2 tanítványra. Rögtön föltámadt a versengés. Meg az utolsó vacsorán is támadt közöttük versengés, olvassuk, hogy ki a nagyobb. Ezek a legtisztább, legjobb emberek voltak, Jézus nevelte őket, és még 3,5 évi nevelés után is, még Jézus halála küszöbén is támadt közöttük versengés, hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. És Jézus hogy válaszolt erre? Azt mondta, hogy ki a nagyobb, az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál, és én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Azt mondta, azért gondoljátok meg, akik itt az emberek között, akik nagyok akarnak lenni, azok hatalmaskodnak a többieken, és még jótevőknek hivatják magukat. De ne így legyen közöttetek, most jön a lényeg, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és mindenki között az utolsó. Milyen tökéletesen írtsuk ki a szívünkből a versengés, a féltékenység, az irigységet? Hogy én nekem csak arra gondolom, hogy én szolgáljak mindenkinek, hogy én szeretettel segítsek és szolgáljak mindenkinek. És ez abszolút nem téma. Én ebben akarok az első lenni. Első legyen ebben az ember abban, hogy szeress fele barátodat, mint magad. Csak ebben akarja első lenni. És hogy szolgálja te fele barátaidnak. És Jézus azt mondta, mindenki, aki magát megalázza, az majd felmagasztaltatik, azt majd elismeri az Isten. Ti pedig ne versengjetek, ne irigykedjetek, ne féltékenykedjetek. Szeretném megkérdezni, talál valaki valami hiányosságot, vagy kivetni valót a 10 parancsolatban? Valami hiányzik, vagy valamit hozzátennénk, tökéletesebb lenne? Vagy lehet elvenni belőle valamit, hogy jobb legyen? Rajta van az isteni kézjegy a tíz parancsolaton? Magában foglal mindent, ami a boldog és tiszta emberi közösséghez kell? Mindent. És azzal fejezném be ezt a témánkat, hogy még egyszer hivatkozom arra, hogy csak Isten erejével lehet megtartani így a parancsolatokat. Csak úgy, ha szeretjük az Istent, és iránta való szeretetből, és a tőle tanult szeretettel tartjuk meg. Más úton egyszerűen nem lehet. A Római Levél 7. fejezetében azt írja Pál apostol, hogy én már eljutok oda, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt, amely ellenkezik az elmem törvényében, amely van az én tagjaimban is engem rabulád a bűn törvényének. És felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ezzel mit akar Pál apostol mondani? Azt mondja, elméletileg megérthetem úgy, hogy gyönyörködöm benne. 100%-ig egyetérthetek vele. De mi ne felejtsük el, hogy az öröklött és szerzett természetünk az az önzés törvényével van átszőve. Tehát nekünk egy megromlott természetben kell ezt a törvényt megtartani. És a körülöttünk lévő világ törvénye is egészen más. És ilyen ellenszélben nem lehet ezt megtartani pusztán emberi erővel. Csak akkor, hogyha az Isten segítségül jön nekünk. És én ezért mondja azt az új szövetség lényegét meghatározó ige, Istennek az egyik gyönyörű ígérete, azt mondta, ő szövetséget köt velünk, és azt mondta, az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Nem csodálatos ígéret? Tehát azt mondja a Jóisten, ő írja be a mi elménkbe és szívünkbe az ő törvényét, hogy a kőtáblákról az elménk törvénye legyen, a szívünk törvénye legyen, és ez csak ő az, aki meg tudja tenni. Egy másik helyen Ezékiel próféta pedig azt mondja, lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én törvényemben járjatok, és az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát azt mondja a Jóisten, hogy ő semmit nem tud nélkülünk tenni, de mi se tudunk nélküle tenni semmit. Pontosabban ő nem akar tenni nélkülünk, mi pedig nem tudunk nélküle tenni semmit. Tehát ő azt akarja, hogy mi megértsük, mi egyetértsünk az ő törvényével. Ő megtesz mindent, hogy beleírja az elménkbe, hogy elvezessen oda, hogy gyönyörködjünk az Isten törvényében. És nekünk kell őt segítségül hívni, hogy megtartsuk. De ha ezt megtesszük, akkor ő így mondja, lelkemet adom belétek, és én művelem azt, hogy az én törvényemben járjatok, és az én parancsolataimat megtartsátok. Hát kívánom, hogy a tíz parancsolat soha ne tűnjön nekünk egy igának, egy járomnak, egy tilalom halmaznak, hanem eljussunk oda, hogy gyönyörködünk a tíz parancsolatban, eljussunk oda, hogy szeretjük ezt a törvényt, és főleg pedig szeretjük az Istent. És ezért szeretjük azt is, aki attól született. És egyetértünk azzal, amit így mond János apostol, az ő parancsolatai nem nehezek. Mert ha szeretjük az Istent, és ha lelkét adja nékünk, ha az elménkbe és szívünkbe írja az ő törvényét, akkor az ő parancsolatai többé nem nehezek számunkra, hanem örömünket találjuk abban, hogy teljesítsük és megvalósítsuk. Hát akkor a viszont látásra. Legközelebb elnézést, egy picit túlléptem az időt, de a tíz parancsolat nagy téma múltkor is, ez történt most is. És akkor mához 3 hét múlva találkozunk, és akik tudnak maradni a beszélgetésre, azokat szeretettel látjuk. Tessék, kinek volna kérdése? Hát tulajdonképpen igazolta őt, hogy így mondjam, a helyzetét, hogy szóval egy tisztességes asszony, szóval tulajdonképpen a jogi helyzetét rendezte. Ennyit jelentett. Ugye ma a modern államok általában az a halálos ítéletet, ugye ez kívánomnak tenni, hogy halálos ítéletet törölték, és viszont ezzel szemben, amik az Ószövetségben Isten amilyen polgári törvényt adott Izraelnek, tehát hogy a bíróságok milyen elvet kövessenek, abban pedig ez volt, hogy aki embervérton, és már ezt ugye korábban is kimondta Jóisten, még Izrael előtt is, ugye a vízözön után, hogy aki embervértont, annak vére ember által oltassék. Igen, mert Izraelben is volt egy ilyen csodálatos intézkedés, ugye abban az időben még a vérbosszú is eleven volt, és hogy voltak ezek a bizonyos menedékvárosok. Tehát volt egy lehetőség, és ott le is él, hogy kivizsgálják az ügyét, tehát hogyha valaki véletlenségből vagy tévedésből ölt, azt megvédelmezték a menedékvárosok, és ott bíróság kivizsgált, hogy valóban így van. De aki szándékosan ember ölt, ott érvényben volt a bíróságnak ez az ítélete. A két dolog azért nincs ellentétben egymással, mert az egyik a bírói jog, a másik meg az egyéni, a mi egyéni hozzáállásunk. Tehát a Jóisten Izrael polgári társadalmában igenis komolyan vette, szóval az emberülést olyan szörnyűségnek tartotta, hogyha valaki nem tudta azt igazolni, hogy tévedésből és vétlenül történt, hanem szándékosan, akkor halálos ítéletet mondott ki a bíróság ő rá is. Viszont ami az egyéni magatartást illeti, hát egyrészt nincs önbíráskodás, ugye semmilyen önbíráskodás nem létezik, és másrészt nekünk csak az, hogy jól tévő légy a te ellenséged, de az teljesen rendben van. És hogy Isten is jól tevő az ő ellenségeivel, de ugye az, hogy a bűn elhatalmasodását Isten nem tűri el, az igazából az ő ellenségei és minden ember javára is van. Tehát nem az Isten soha nem kerül ellentétbe a szeretetével, amikor a bűnt bűnként ítéli meg. Ugye amikor a vízözön előtt még a Kaint, az első gyilkost Isten futni hagyta, és nem tett semmit ellenes, mikor Kain hát szánalomra méltó, meg másrészt meg szörnyű módon, nem azon kesergett, hogy ő mekkora bűnt követett el, hanem azon, hogy nagyobb az ő büntetése, hogy sem elviselhetné, akkor az Isten azt mondta, hogy védelem alá helyezi, hogy senki meg ne ölje. De mégis a Kain nemzetségéből indultak el a legelvetemültebb dolgok, ott jelent meg a többnejűség, ott jelent meg újra a gyilkosság, és úgy elromlottak a földi viszonyok, hogy a vízözön ítéletére volt szükség. Tehát a Jóisten megmutatta, hogy szükség van a bűn viszonyai között, szükség van a polgári törvénykezésre, a polgári bíróságra, és annak a bűnt bűnként kell kezelni. Tehát, ha úgy tetszik, a modern államoknak a gyakorlata igazából ellentétben van ezzel. Szóval ma már sajnos oda jutottunk, hogy szinte nincs is súlya a gyilkosságnak. Szóval aztán hihetetlen könnyedén veszik az emberek ezt a kérdést, és még csak azt sem mondanák, lehet, hogy most egy végletes esetet mondok, lehet, hogy egy gyilkos, mielőtt kivégeznék, már megbánja, amit tett, lehet, hogy az Isten megbocsát neki, mint annak a latornak ott a kereszten, mert ő se tudjuk, hogy mit csinált, mert azt mondta, hogy mi ugye a méltán, mi a cselekedetünk méltó jutalmát veszük, de az Isten akkor is azt mondta, a bírói törvénykezésnek ezt az elvet kell követni, mert hogy itt a bűn el ne hatalmasodjon, és az emberek könnyedén ne vegyék ezt a kérdést, ki kell fejezni, hogy azt az életet, amit senki nem adhat elvenni a másiktól, ez egy rettenetes vétek az Isten szemében. Hát ezt tudom erre válaszolni. Igen, igen. Igen. A bíróság. Így van. Az viszont ennek ezt az elvet adta az Isten, hogy ezt az elvet kövesse. És még azt se zárhatjuk ki, hogy az Isten, ha megbánja, ugye lehet, hogy például mondjuk a vizsgálati fogság alatt megbánja valami, az Isten üdvözítheti, a világi törvénynek ezt kell követni, a bíróságnak, a polgári törvényhozásnak ezt kell követnie, mert ez most az ő javát, meg mindenki javát szolgálja, hogy a bűn az bűn, és azt könnyedén venni nem lehet. Valaki, olvastam egyszer egy nemzetközi rendőrfőnök nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy annyira elhatalmasodott a bűnözés. Azt mondta, hogy az az egyik ok, hogy a bűn megszűnt bűn lenni, azt mondja, hogy ügyvédek kiügyeskedik a dolgokat, a bűnözőkből sztárok lesznek, és akkor hozzátette, azt mondta pedig, ha jól meggondoljuk, épp olyan igazságtalanság bűnt büntetlenül hagyni, mint ártatlant elítélni. Ugye? Ez végül is egy... És ezért a Jóistennek a törvénye ilyen szigorú volt az Ószövetségben. Nem is volt jellemző a gyilkosság, a léptennyomon gyilkolás, abszolút. Tessék, kinek volna további bármilyen természetkérdése? Igen? És ami elhangzik, nagyon az élet realitásaihoz tartozik ez is. Hát amikor ugye ez a valaki azt mondta, hogy hát én nem kértem, hogy megszülessem, és hát akkor most én miért tiszteljem? Hát nem pusztán azért, mert biológiai értelemben ők a szülei, nem ezért, hanem éppen a gondoskodásért, a felnevelésért. Ő azt nem kérte, hogy megszülessen, mondhatja ezt mondjuk valami elkeseredett állapotban, de, és azt se kérte, hogy felneveljék, de tény az, hogy ő most van, azt a gondoskodásuknak, az oktatásuknak, a támogatásuknak köszönheti. Én találkoztam olyan kérdéssel is, mikor valaki azt mondja, és akinek olyan szülője van, aki róla abszolút nem gondoskodott, aki eldobta magából, és vagy semmit nem tett, Én azt kell mondanom, hogy ilyenkor tulajdonképpen a szülő nem lenne jogosult rá. Elismerem. A szülő nem lenne jogosult rá, mert nem pusztán arra vonatkozik a parancsolat, hogy tiszteld atyádat, anyádat azért, mert ugye biológiai értelemben a szülei, hanem azért, kizárólag azért, mert az a döntő, itt van a dolog súlya, hogy gondoskodtak róla, hogy tanították őt, hogy felnevelték, hogy szeretetükkel támogatták azért. De ilyenkor csak a gonosz jóval győz meg elveért alapján érvényes, és nem biztos, hogy az Isten előtt az a kedves erkölcsiség, ha még így ő is megteszi azt, amivel tulajdonképpen nem tartozna.
De
igen. De mondjuk a parancsolat nyilvánvalóan a normális esetre vonatkozik, amikor a szülők gondoskodtak, törődtek, felnevelték. Tehát ahhoz tényleg a kereszténység kell, hogy ha ez nem volt, akkor is úgy viszonyuljon hozzá. De akkor már ez ezen az alapon történik, nem pedig a viszonttartozásnak az alapján. A másik kérdés pedig az volt, hogy a szülők hogy tudják tönkretenni a gyerekek, tökéletesen igaz. És szeretnék idézni a Bibliából, hogy ugye most minden felmerülő kérdésre azért az előadásban nem tudtam kitérni, de a Biblia viszont kitér azért erre a problémára is. Az efézusi beriekhez írt levélből szeretnék idézni. Az efézusiakhoz írt levélben így olvasom, a 6. fejezet 1. verse, Efézus 6:1. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Mit jelent ez a kis hozzátételt, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban? Ez a kis hozzátétel azt jelenti, hogy egyrészt az Isten törvénye alapján, de másrészt viszont azt jelenti, amennyiben az Isten törvényével megegyezik. Tehát a lelkismereti szabadság elve, és azt, hogy az ember az Istennek a szülők fölött is tartozik a lelkismereti engedelmességgel, az itt is érvényes. Tehát amikor azt mondja, hogy az Úrban, ez érdekes, ugyanezt használja, hogy a házaspároknak is engedelmeskedjetek egymásnak az Úrban, ott is ugyanezt mondja, ami azt jelenti, hogy addig és amennyiben az Isten törvényével és az Isten parancsolatával megegyezik. És Isten egyik törvénye nem játszható ki a másikkal. Tehát például van egy házasság, és mondjuk ott a szülő zsarnokoskodik még a házasság kötés után is, és azon dolgozik, hogy szétválassza őket, akkor azt mondja, hogy ez már nem tartozik abba, hogy engedelmeskedjetek az Úrban, mert ott az is megvan, hogy ne légy házasságtörő. Tehát csak addig és annyiban, amennyiben a szülőknek az igénye vagy a kívánsága megegyezik az Isten törvényével. Annak azzal ellenére nem. Tehát ez nagyon fontos, mert tényleg vannak félelmetes szülők. Én például ismertem egy fiatal kislányt, hát az édesanyja olyan döbbenetesen uralkodott fölötte, de olyan szintig, hogy megnyomorította. És mikor a kislány olyan 17-18 éves lett, akkor olyan szintig uralkodott rajta, hogy ő szimpatizált egy fiúval, de hát még csak teljesen ártatlan barátság volt, de azt megtiltotta neki, és ő megmondta, hogy ő már kinézte, hogy ki, és ő neki azt kell elfogadni. És hát szóval úgy meg volt nyomorítva az a gyerek, hogy én segítettem neki eljönni otthonról, szereztem neki helyet, mondtam, ha ét és egészséges ember akar lenni, akkor ezt meg kell tennie. De arra kértem, hogy tisztelje, szeresse az édesanyját ezután is, ő a maga részéről tegye meg mindent. Bár az életben minden ilyen jó eredménnyel zárult volna, mert ugyan szörnyen indult először a dolog, az anyuka dühöngött, elment oda, rúgta az ajtót és minden szülő cirkuszt, és rám is iszonyatosan haragudott meg mindenkire, meg fölhangolt ellenem egy sereg embert, hogy én lelkész létemre van, hogy ott tehetek ilyet, hogy hát egy szülőtisztelet ellen, de teljesen nyugodt volt a lelkismeretem, és ez a kislány utána mondta nekem, hogy egy jó darabig, miután eljött az édesanyjától, azon volt megrémülve, hogy ő mennyire semmiben nem tud dönteni, mert őt soha semmiben neki dönteni nem kellett, mindig csak álltak tehetetlenül, hogy mivel mit tegyek, mert én helyettem mindig döntöttek, meg fölöttetöttek. És tényleg egy kiváló kislány lett belőle, és azt is megszívelte, hogy ne viszonozza, és eltelt egy pár év, és az édesanyja megbékült vele. De soha többet már nem állt elő az a zsarnoki alárendeltségi viszony. Tehát ő tiszteli az anyát, szereti, gondoskodik róla, tartja vele a kapcsolatot, de az édesanyja nem tud korlátlanul uralkodni fölötte, úgy, mint uralkodott annak idején, és amit folytatódott volna, ha ott maradt. Tehát biztos, hogy lehetnek ilyen torzulások. Tehát ez oldja meg, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek az Úrban. A házaspároknak azt mondja, engedelmeskedjetek egymásnak az Úrban. Addig és amennyiben az Isten parancsolataival megegyezik. Tehát senkihez nem köti az Isten törvénye az embert olyan lelkismereti engedelmességgel, vagy olyan alárendeltségben, amely az Isten parancsolataival szembe kerül.
Sőt, legközelebb akár el is hozom a Hammurabi törvényeiből, amit ismerünk, vagy a Judea törvényeiből, hogy egészen konkrétan illusztrálva lássuk. Hát ez egy, ugye, ez egy, hogy mondjam, ez volt, úgy hívták ezt az életet, hogy pán babilonizmus, meg ehhez hasonló, amikor mindig azt próbálták bebizonyítani, hogy a teremtés eposztól kezdve, meg a vízöző történettől kezdve a Biblia mindent a nagy mezopotámiai civilizációktól vitt át. De szóval ez egy, ebből egy kuk nem igaz, ha, ugye, ha inkább a más arról van szó, hogy egyrészt még sok minden ért az egyetemes őstörténet emlékeiből, a régi birodalmakban több erkölcsük volt, és hát ne felejtsük el, hogy a Biblia szerint Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, a vízözön után is 8 igaz embertől indult el, és az igaz Isten ismeretnek még több eleme ért szerte szét a népek között. De olyan következetességgel sehol nem találkozunk. Szóval úgy meg vannak az emberi korlátai a Hammurabi törvénynek is, meg a másiknak is. Szóval több az erkölcsiség bennük, mint a mai emberi törvényekben sok vonatkozásban. És tényleg még éltek, ahogy így mondjam, részben az egyetem sős történet, részben az isteni törvény ismeretében több. De az, hogy ezek a mezopotámiai civilizációk hatottak volna Izraelre, és tőlük vették volna át ezeket a magasságú eszméket, ez abszolút nem áll, hanem mert pontosan ki lehet mutatni, hogy hol van az, ami, ahol hatalmasan meghaladja, és egy napon emlegetni se lehet a Hammurabi vagy a Judea törvényeiben a 10 parancsolatot. Ezt majd a konkrét szöveggel tudom inkább megmutatni. Tessék, van-e még valakinek kérdése? Különben én elhoztam valamit még, mert nem a múltkor ígértem, itt ígértem-e, vagy azt hiszem itt ígértem, nem, hogy elhozom még az ámostaik vallást. Valaki itt vetette föl azt, hogy akkor most melyik nap, ugye?
Igen.
És akkor ezzel kapcsolatban ígértem, hogy elhozom az ágostai hitvallást. Ugye ez, amit 1529-ben az augsburgi zsinaton olvastak föl. Ugye ezért nevezik ágostai hitvallásnak, de bocsánat, nem zsinaton, augsburgi birodalmi gyűlése. Augsburgi birodalmi gyűlésen olvasták föl, és ebből kis részletet szeretnék csak mutatni, hogy a 16. században milyen viták folytak a negyedik parancsolat jelentősége vagy jelentése körül. Pillanat, mindjárt megtalálom. Olvassuk az ágostai hitvallás szövegében. Vita folyik arról is, joguk van-e hozzá a püspököknek vagy a lelkészeknek, hogy szertartásokat vezessenek be az egyházba, és törvényeket hozzanak ételek, ünnepek, papírrangfokozatok és papírrendek stb. Dolgában. És utána így írja, megemlítik a szombatnapot, mármint tudnék itt a reformációban a vita középkori egyház és a reformációk között volt, tehát itt azt mondja, hogy a középkori egyház képviselői megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnak megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma állítják, hogy még a 10 parancsolat egyike ahol is feloldott. Tehát a 16. században ez a reformátori tanúkkal szemben az egyik ér volt, hogy hát a reformátorok miért mondják azt, hogy egyedül csak az írás, mert az egyháznak igenis van hatalma, lám a hatalma megmutatkozik, hogy még a 10 parancsolat fölött is hatalma volt, és ezt hozták föl példának, hogy olvassam még egyszer, azt mondja, megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnapot. Egyetlen példát sem hánytornaknak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma állítják, hogy a 10 parancsolat egyik alól is feloldott. De a mieink, mondja a reformátorokról, ebben a kérdésben azt tanítják, hogy a püspököknek, mint az előbb bizonyítottuk, nincs hatalmuk rá, hogy az evangéliummal ellentétben rendeljenek el valamit. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy a 16. században ezzel kapcsolatban ígértem, hogy majd ezt elhozom, hogy csak egy fajszál választotta a reformátorokat attól, hogy reformálják ezt a parancsolatot és visszatedjék a helyére. Mert magát az elvet kimondták, hogy Noha a másik fél azt mondja, hogy az egyháznak igenis hatalma van az írások fölött, szerintük nincs hatalma az írások fölött. És az írással ellentétben valamit egyházi tekintéllyel elvenni nem lehet. Tehát tulajdonképpen az elvet világosan